Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Folytassuk műsorunkat. Önálló, a kékvérű brit márka stílusához igazodóan elegáns autószalon nyílt Budapesten. A világ egyik legjobban csengő automárkája az idén 108 éves Aston Martin számára. Az M3-as autópálya fővárosi kivezető szakasza mellett jól megközelíthető helyen a Gablin autóváros részeként debütált az új értékesítési pont. Az Aston Martin kizárólagos importőri képviseletét és szervizelését a Gablini csoport látja el, amely már tucatnyi márkával bizonyította hozzáértését az autókereskedelem és a szervizhálózat működtetése terén. Azt még a hazai autópiac mai és jövőbeli helyzete kapcsán pesszimista szakértők is elismerik, hogy egy ilyen kultikus, nagy versenyhagyományokkal és presztízzel bírő gyártó hivatalos megjelenése egy piacon mindenképpen a bizalom jele a stabil növekedésre képes, fizetőképes autópiac iránt. Bizonyára egyéb is szerepet játszott abban, hogy miért most nyitott az autószalon és miért éppen ott az M3-as mellett. Így további részleteket várunk a luxus márka magyarországi terveivel kapcsolatban Gablin Gábor tulajdonostól, akit köszöntök a stúdióban. Jó napot kívánok, szervusz!
Jó napot kívánok a hallgatóknak, szervusz, Vici!
Először is gratulálok, ritkán adatik egy ember életében ilyen nagy lehetőség, nem is egy vállalkozás, vagy egy személynek szóló lehetőség, amit te kaptál az Aston Martintól. Ez a felső kékvérű luxus márka világ top 6 márkája közé tartozik, messze megelőzve azokat a nagyon drága autókat, amiket mi egyébként az utcáról ismerünk. Hogy sikerült egy ilyen üzletet nyílbe ütni, és hogy sikerült megszerezni a vezérképviseleti lehetőséget?
Hát ez egy eléggé régi történet, mert bármilyen furcsa, a szalonnyitás az egy hosszú-hosszú előkészítő munkának az eredménye. 5 évvel ezelőtt egyre többször ébredtem arra, hogy Aston Martin, Aston Martin. Nem tudtam magammal mire vélni, hogy most hogy van ez, és mindig elhesegettem, hogy nem, Magyarország még nem érett meg erre, meg egyébként is. Aztán megint csak előjött, és hát amikor ez ennyire erőteljes, akkor úgy szoktam, akkor elindulok az úton, és megnézem, hogy egyáltalában van-e realitás, felvettem a kapcsolatot az Aston Martin központtal, de akkor azt mondták, hogy még Budapest és ez a régió még a tervek között nincsen. Ugyan ellátogattak hozzánk, megnézték, mondták, hogy tulajdonképpen jó lokációkat tudunk kínálni, de majd. 2 év eltelt, amikor egyszer csak egy telefont kaptam, hogy Gablini úr, még mindig elkötelezett az Aston iránt? Nem, természetesen persze, ez nem múlik. Akkor jó, akkor eljövök önökhöz, és meglátom önöket. És amikor az Aston képviselő megérkezett egy törékeny, vékony hölgy személyében, hát biztos, hogy nem erre gondoltam, hiszen az előző képviselők mind magabiztos férfiak voltak, és ezzel a hölgyel ma is köszönöm neki, hihetetlen jó, empatikus beszélgetést folytattunk. Ő nem azt a világot képviselte, amikor az erősebb rendel, így lesz, meg úgy lesz, meg amúgy lesz, hanem hogyan szeretnéd. Nekünk ez az elképzelésünk, te mit gondolsz erre?
Ebben szerepet játszott már az, hogy én azt gondolom, hogy előzetesen, ezt talán kevesen tudják, a Peugeot-nak is volt, miután Peugeot is az egyik márkád, amit képviselsz, már mint márka kereskedésekben, volt egy Blue Box programja, jó néhány évvel ezelőtt egy világon elindítottak egy új fejlesztést a autószalonok táján, és a legelső bemutató épületet, szalont, azt Budapesten az M3-os mellett te készítetted el, és ide repült Párizsból a PSA csoport elnöke, én emlékszem rá. Igen, tehát ez egy óriási nagy bemutatkozás volt az a nemzetközi autópiacon.
Igen, és szerencsénkre nem csak a Peugeot-val, hanem aztán, amikor az Infinity-nek kaptuk meg a kizárólagos importőri jogát, avval is sikerült bebizonyítanunk, hogyha mi valamit elvállalunk, hiszünk benne, akkor mindent megteszünk annak a sikeréért. Az is nehezen indult 2009-ben az Infiniti. Semmiképpen nem ideális, és ma én nagyon büszke vagyok, amikor végignézek nem csak Budapest utcáin, hanem már az országutakon is, és nagyon sok Infiniti jön velem szembe.
Az is a Gablini csoportnak a képviseletében van Magyarországon,
igen,
ugye?
És én nem is gondoltam volna, hogy ennek a híre sokkal messzebb eljutott. miután az autó gyárak világa, az is egy szűk világ, azért a jelentős szereplőket meg lehet számolni. Ott is az emberek, a menedzserek jönnek-mennek. Itt van, aztán oda megy, aztán megint tovább megy. Kevés az olyan harcos, aki valahol az elejétől kezdve lecövekel és évtizedekig ott marad. És így, amikor elkezdtek minket vizsgálni, már komolyabban az Astonnál, akkor véletlenül belefutottak egy olyan menedzserbe, aki már dolgozott velünk együtt, és ő szerencsére csak jókat tudott mondani, hiszen mi az Infinity-vel az utóbbi 5 évben európai piac részesedés alapján 3. helyen voltunk, ami egy abszolút, hát mondjuk ki, egy aránytalan szám, mert innen Magyarországgal ez kevésbé elképzelhető, de megtörtént. És ez felkeltette az érdeklődésüket. Amikor eljöttek hozzánk másodszor, akkor tulajdonképpen az alapparaméterekben gyorsan megegyeztünk, a lokáció volt a kérdés. Nekik volt elképzelésük, hogy az Andrássy úton. De hát mi, akik itt élünk ebben a városban, tudjuk nagyon jól, hogy az Andrássy úton autószalon nem életszerű.
Hát nehéz megállni. Tehát hiába jó helyen van, látványos, de azért meg kell tudni közelíteni.
Így van, és ráadásul ugye akkor ott szervizt is kell csinálni.
Hát az meg lehetetlen.
Ami lehetetlen. Úgyhogy így aztán sokáig ment a vita, de még nem meghívtak Frankfurtba. És a munkatársamnak azt mondtam, hogy én is érzem valahol belül, hogy nem ez az ideális, hogy Budaörsre tesszük, bár jó a lokáció, de egy egészen más koncepcióval úgy döntöttem akkor, hogy átépítjük, teljesen megújítjuk az említett M3-as kereskedést egy 5 márkás kereskedéssé a legkorszerűbb technológiával, és nem szólunk nekik, de csinálunk egy látványtervet erről. És amikor a tárgyaláson tulajdonképpen már végigvittünk mindent, a prezentációnak az utolsó szlájdja előtt állt meg a kollégám, mert ugye ebben állapodtam meg vele, és akkor rám néztek, láttam, hogy nem teljesen elégedettek, és hát mondták, hogy jó, hát ha az összes átvizsgálás eredménye pozitív, tehát megegyezünk, de és akkor mondtam, hogy mutatnék valamit. És akkor az utolsó szlájd, és Frici, ha hiszed, ha nem, 3 percemből azt mondták, hogy Gablini úr, rövi az üzlet. Megállapodtunk. Ma is a hideg fut a hátamon, mert ilyen élményben azért az embernek nem túl sokszor van része egy életben.
Mit kellett nyújtani egyébként egy ilyen 108 éves cégnek, ami 1913-ban alakult, és elég nagyon komoly sporthagyományokat őriz?
Hát önmagában az, hogy ez a szuperluxus világa, ez azért meghatározza, hogy milyen környezetbe lehet beletenni az autót. És az, hogy mi hozzá vagyunk szokva, hogy a gyártók általában kijelölik azokat a beszállítókat, akiktől bútort, burkolatot venni kell, hát itt ez aztán a négyzeten, vagy talán inkább a köbön mondhatnám, mert csak angol manufaktúrából, és egyetlen egy a Carrarói márvány burkolat volt, amit Olaszországból lehetett, de mindent egyébként.
Toszkánában van, igen.
Igen, Angliából kellett megrendelni. Na de hát mit tudsz tenni? Ugye tudomásul kell venni, itt ez a standard, lehet azt mondani, hogy nem, akkor elmegyünk, és akkor mégsem lesz Astonszalon. Elmondhatom, hogy életem legdrágább szalonja ez. A szervízzel
pedig
együtt.
Pedig egy párat építettél már.
Igen, igen. A szervízzel együtt, hiszen ide pontosan az...
Önálló szerviz kellett?
Igen, igen, mert ez a jármű 300 fölött megy. Tehát itt már nagyon babra megy a játék, tehát itt nagyon pontos, precíz műszerek és kiváló szakemberek kellenek, akik ezeket értik, tudják kezelni. Tehát ez együtt készült el a tavalyi évben, de hogy ne legyen ennyire egyszerű a történet, hogy amikor mi 19 nyarán aláírtuk a letter of intentet, a szándéknyilatkozatot, akkor már minden simának tűnt, hiszen hát túl vagyunk a tárgyaláson, egymás tenyerébe csaptuk, neki is álltunk a teljes átépítésnek, az M3-ason kialakítottuk a szalont, de hát tavaly ugye megérkezett márciusban a COVID. És áprilisban kaptam egy levelet, hogy Gablini úr, az Aston Martin minden, tehát nem csak az öné, de minden új beruházást felfüggeszt, megállít, nem lehet folytatni, majd új döntés születik. Na de én akkor már tulajdonképpen a szalonnal teljesen készen voltam. Már csak a bútor, amit megrendeltünk, annak a leszállítása hiányzott. És akkor hát én elkezdtem lobbizni, normális jó emberi kapcsolat volt, de elmondták, hogy értsem meg, ez egy legfelső döntés, nem lehet mit tenni. Ezt követően tavaly május vége júniusban új tulajdonos érkezett az Aston Martinhoz. Aztán pedig augusztusban lecserélték a teljes menedzsmentet. Tehát nem állítom, hogy ideális volt ez a környezet, de nem adtam föl, és folyamatosan bombáztuk őket, hogy hát gondolkodjunk közösen, hogy tudjuk ezt megoldani, mert a szalon kész, a mi elkötelezettségünk megvan, csak a bútort engedjék leszállítani, el tudjunk kezdeni működni. Summa summarum, ahogy akkor a mesekben is a király az egyszerű pásztorlegénynek három kívánságot kell teljesíteni, hát mindegyik nagyon kemény volt, de nagyon büszke vagyok a partneremre, az Erste Bankra. Ha a szemük rebbent is, de azt mondták, hogy hisznek bennünk, hisznek ebben az elképzelésben. Így végül is tavaly szeptemberben alá tudtuk írni a végleges szerződést, aminek következtében elindult a próbaüzem, és a mai nap lesz tulajdonképpen a megnyitó.
Hogy kell elképzelni az Aston Martin bemutatótermet és szervizt? Miben különbözik a hagyományos, általunk ismert és használt márkákétól?
Alapvetően abban, hogy maga a kiviteli terv szinten négyzetcentiméterre mindent megadnak.
Tehát nem az, hogy közlik a méreteket?
Mindent az égvilágon. A szélesség, a vastagság, a mélység, minden, és nem térhet el, mert jön az auditor, és leellenőrzi. Tehát nem lehet úgy, mint egy hagyományos márkánál, jó, egy picikét, hát rugalmasan kezeljük, nem. Itt aztán kőkeményen, szigorúan mindent be kell tartani, minden számlát le kell adni, hogy azon az szerepelé, amit a gyár jóvá hagyott.
Majd a kiállított autók számát ők is meghatározzák, gondolom, a helyét, a módját, nyilvánvalóan valamifajta próba lehetőségre van lehetőség. Egy ilyen autót pedig ugye nem is egyszerűen rendelnek meg az emberek, és nem arról van szó, hogy beszaladnak, aztán egy óra múlva már viszik a szerződést, hanem elő kell készíteni. Tárgyalásokat kell folytatni. Hát olyan összegekről van szó, mint mondjuk 15 darab Golf például, tehát, vagy minimum.
Ugye nem is csak ez a nehézség, hanem ezek a járművek ebben a kategóriában kézi munkával készülnek. És az ügyfélnek egy hihetetlen nagy választási lehetősége van, a cérna színektől kezdve.
Ültés mintán át.
Így van minden. Tehát annyiféle van, hogy egy normál konfigurálása egy járműnek 6 óra. És volt már most is olyan ügyfelünk, aki azt mondta, hogy igen, de ő még szeretne kimenni, mert erre lehetőség van a gyárba, és ott még egyedi megoldásokat szeretne kérni. És a gyár azt mondja, hogy ha valami nincs a kínálatban, ők akkor is meg fogják oldani. Az ügyféllel közösen kitalálják, hogy az ügyfélnek, ha extrém kívánsága van, azt hogyan lehet megcsinálni. Tehát ugye a normál márkáknál azt mondjuk, hogy drága Vari úr, sajnos nem tudjuk kiszolgálni, ezt az opciót nem tartalmazza a gyári lista. Nem, itt ilyen nincsen.
Még a Porsche mondjuk hasonlóan működik az is, de azt se tud ilyen mélységig engedni a igényeknek, nem?
Így van, tehát ez a 6 márka, amit te is említettél a világban.
Ez melyik is?
Ez a Rolls-Royce, a Bentley, a Ferrari, a Lamborghini.
Aston Martin.
És a McLaren.
És a McLaren.
Igen.
Ezek a csúcsok. Igen,
a világon ez a top kategória. Persze vannak még olyan egyedi gyártók, akik néhány darabot gyártanak egy évben, de ezek a gyártók, akikről beszéltünk, ezek mind több ezeres darab számot gyártanak.
Ebből akkor most már a második érkezett Magyarországban, a Ferrari itt van, ugye? A Bentley is.
A Bentley is itt van.
Igen, akkor a harmadik.
Igen, így van.
Még a Rolls-Royce és a Lamborghini hiányzik.
Igen, még McLaren sincs.
De McLaren sincs, így van.
Igen.
Milyen autókat lehet rendelni? Itt nyilvánvalóan nincsen raktárkészlet. Valaki hogy jön rá, hogy milyen autóra van szüksége? Interneten néz utána, vagy próbaköröket tesz, vagy elmegy valamilyen bemutató helyre, ahol kipróbálhat többféle modellt?
Mi azt látjuk, hogy van egy olyan vevőréteg, aki már megengedheti magának, hogy ha akar, akkor festményt vásárol, hajót vásárol, vagy utazik a világban, és kialakult egy olyan igényszint, ahol ő már megtehető, hogy olyan járművet választ magának, amiben ő szeretne egyedi lenni.
Ez a bizonyos 100 milliós kategória már.
Hát,
jó, konkrétan nem
tulajdonképpen tudom, de... 60-70 milliótól indul ez a...
A vége az pedig a csillagosség, igen.
Hát igen, most, hogy ha egy titkot elárulhatok, éppen a tegnapi nap kaptuk meg a végleges információt, hogy az Aston Martinnak a legújabb terméke a Valhalla, ami egy ilyen halókár, tehát egy ilyen abszolút sportautó, de utcára méretezve, ez is bekerül a rendelhető járművek közé, és innentől kezdve ezeket is értékesíthetjük.
Jelenleg hány modellt értékesítettek?
Jelen pillanatban van a belépő modellünk, a Vantage, ezt követi a DB11-es, ami annyiban különbözik a Vantage-től, hogy amíg a Vantage-ben csak V8-as motor van, a DB11-ben már V12-es motor is van, ami eredetileg is Aston Martin fejlesztés volt, és van a DBS, a DBS Super Leggera, ami a top kategória. Emellett a tavalyi év végén jelent meg az Aston Martin életének, történetének első SUV járműve, a DBX, ami szintén V8-as motorral, illetve motorokkal lesz felszerelve az elkövetkezendő években.
Ezeknek az autóknak van egyáltalán garanciája? Milyen módon tudja érvényesíteni egy vevő? Hogyan kell visszajárni szervizbe? Van-e kötelező szerviz? Hozzák viszik az utast, vagy a vezetőjét, vagy éppen az autóját? Itt fehér kesztyűs, frakkos pincérek várják a vevőket? Vagy hogy képzelhetjük ezt el?
Én azt gondolom, hogy a mai világ már egy-két extrém terméket leszámítva, idézőjelbe téve széria modelleké tette ezeket a luxus autókat is, hiszen amíg mondjuk 50 évvel ezelőtt néhány száz darabot adtak el egy évben, azért ezekből most már éves szinten 8-10 ezer darabot adnak el, és törekszenek arra persze, hogy mindig kevesebbet gyártsanak, mint a valós vevőigény az adott évben, hogy ebben is fenntartsák az értéket. De vannak egyedi ügyfélelvárások, és természetesen mi is készen állunk arra, hogyha az ügyfél nem akarja a járművet hozni, vinni, akkor ezt mi megoldjuk. Van igenis kötelező szerviz, ajánlatszerviz, ezeknek kvázi a teljes programját az ügyfél megkapja, illetve folyamatos egyeztetés van az ügyféllel, pontosan azért, mert ezek a járművek kézi munkával készültek, és azok az ügyfelek, amelyek vigyáznak ezekre a járműveket, hiszen ezeket általában nem napi használatra vásárolják, azok 10-15-20 év múlva avval szembesülnek, hogy az autó értéke
sokkal többet
emelkedik. Igen. Nem is kicsit. Van, ahol sokszorosára. Legutóbb láttam, éppen Goodwoodban volt egy aukció, ahol egy DB5-öst több mint 10-szer annyiért kínáltak, mint amiért eredetileg megvették.
Nagyon nagy kérdés, hogy hány autót tudtok ebből értékesíteni, ebből a nagyon drága autóból. Ha jól emlékszem, ugye 13-ban alakult az autó, Lionel Martin és Robert Benford alapította, és olyan jól sikerült az első autó, hogy részt vettek egyébként egy hegyi versenyen, hogy aminek az volt a neve, hogy Aston, és így kapta meg a márka a nevet Aston Martin, a Lionel Martin vezeték nevéből. Szóval 37-ben 140 kocsit értékesítettek egész évben. Na, ehhez képest itt Magyarországon mire számíthatsz?
Az eredeti elképzelésünk az volt, amikor még tárgyaltunk a régi menedzsmenttel, hogy egy éves 12-15 jármű minden további nélkül ebből a palettával értékesíthető.
Tudod, mi az érdekes, hogy 1990-es évek elején, hogy Darekán, akkori Porsche-Hungáriás képviselettel készítettem interjút a akkori igazgató, és akkor azt mondta, hogy olyan 15-30 Porsche-t tudunk eladni egy évben jó esetben. Érted ezt? Mennyit változott a világ?
Bizony, hát ma százasával adják el a Porsche-t.
300-asával, igen.
Igen.
Mennyit változott a világ?
Van. Tehát gyakorlatilag ez egy nagyon-nagyon fontos lépés, hogy a régi verzió, ami arról szólt, hogy szépen lassan majd fejlődik az Aston. Igen, ám, de ahogy mondtam, tavaly augusztusban egy új menedzsment érkezett, az új tulajdonos az AMG vezérkarát áthozta, teljesen megújították a menedzsmentet, és ma már, miután a tavalyi év végén a Mercedes is tulajdonosként belépett, rövidesen 20%-os tulajdon része lesz a Mercedesnek az Astonban, viszont ezért garantálja, hogy a Mercedes legfrissebb fejlesztései, így a hibrid, és az elektromos változatok is az Aston Martinban nem majd valamikor egyszer, hanem már 2025-től megjelennek. Úgyhogy innentől kezdve mi azt gondoljuk, hogy miután a portfólió is szélesedik, hogy ez évről évre bővülhet. Úgyhogy bízom benne, hogy ez sikertörténet lesz Magyarországon is.
Hát Isten hozta az Aston Martint, és gratulálunk Gablini Gábor tulajdonosnak az új márka képviseletéhez. Köszönöm, hogy itt voltál, Gábor. Önök Gablini Gábort hallották. Műsorunk véget ért, köszönjük a hallgatók figyelmét, jövő héten is találkozunk ugyanebben az időben. Viszont hallásra!
Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.